Testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje az Ótestamentumból való, a Királyok második könyve 5. fejezetéből olvasom az első 14 verset, leülve hallgassátok. Kedves testvéreim, egyetlen mondatot, néhány szót emelek ki ebből az érdekes, kedves ótestamentumi történetből, és kiélezem az igazságot ebben a néhány szóban, rövid kis mondatban. Hallottátok, a történet közepe táján van ez a dühös szava Naámánnak, hogy én azt gondoltam, hogy Elizeus nem úgy viselkedett, ahogy Naámán elgondolta. Naámánnak voltak okos elgondolásai. Elgondolásai, hogy őt, a hadvezért, aki gazdag adományokkal megrakodva jön, őt milyen fogadtatás illeti meg, hogyan kell őt meggyógyítani. Én azt gondoltam, és megsértődött, amikor nem úgy lett, ahogy ő gondolta. Már-már kárba veszett az Isten jó szándéka. Már-már csődbe ment a dolog, elmaradt egy csodálatos gyógyulás ezen a haragon, ezen a sértődöttségen, hogy én azt gondoltam. Szerencsére a szolgái okosabbak voltak, mint ő maga, mert a szolgái azt mondták, hogy atyám, hát ha valami nagyot kívánt volna, hát azt ugye megcsináltad volna. Hát most azért, mert ilyen egyszerűt kíván, azért nem csinálod meg. Okosak voltak a szolgák, rávették, hogy na hát jó, hát megsértődtem, dühös vagyok, de hát jó van, akkor megpróbálom. És bemerítkezett 7-szer a Jordán vizébe, és megtisztult. Na hát testvéreim, itt van ez a szó, ez a néhány szó, erről prédikálok ma délelőtt. Én azt gondoltam. 3 szó, én azt gondoltam. Állítom, testvérem, az emberi beszédnek egyik legveszedelmesebb mondata ez a 3 szó, én azt gondoltam. Rengeteg baj származik ebből, hogy én azt gondoltam. Ne haragudjatok, de láthatatlanul is meggyanúsítalak titeket, hogy a ti életetekben is sok baj lett abból, hogy én azt gondoltam, és nem úgy lett. És jött a harag, a sértődés, esetleg Isten sok csodája elmaradt az életetekben, mert én azt gondoltam, és az Isten másként gondolta. A legveszedelmesebb ez a 3 szó, amit csak ki tudunk mondani, hogy én azt gondoltam. Ebben benne van az, hogy én, hát persze, hogy én, hát én okos vagyok. Én azt gondoltam, én tudok gondolkozni, én jól gondolom a dolgokat. Én azt gondoltam. És ha valaki nem tágít ettől, annak vége. Én azt gondoltam. Itt van, mondom, egy kedves bibliai történet, amelyik figyelmeztet minket arra, hogy vigyázat, ne mondjuk olyan nagyon magabiztosan azt, hogy én azt gondoltam. Ha egy kicsit filozófiai magaslatokra emelkedünk, akkor azt kell mondani, hogy itt két világnak a viszonyulásáról van szó. Van egy gondolt világ, és van egy valóságos világ. Ez két külön világ. Bennünk él egy gondolt világ, és körülöttünk van egy valóságos világ. És ha valaki elég ostoba, akkor azt hiszi, hogy ő olyan okos, hogy nála a gondolt világ azonos a való világgal. Ez az okosságunk, ez a legnagyobb ostobaságunk. Amikor azt képzeljük, hogy az én gondolt világom, az fedi a valóságos világot. Hiszen diplomám van, hiszen én értek fizikához, törvényhez, történelemhez, lélektanhoz, és ez a mi tudományunk, ez életünknek egyik rettenetes nagy veszedelme. Föl kell lazulni ebből. Ez a mostani prédikációmnak az értelme, a szolgálata. Hogy föllazítsalak titeket ebből, testvére, hogy ne olyan keményen mondjátok azt, hogy én azt gondoltam. És keserű csalódások sorozata van, mert nem olyan a valós világ, mint a gondolt világ. Egy kis összehasonlítást végezzünk, testvéreim. Szoktunk ilyet is mondani, hogy én azt reméltem. És tegyük egymás mellé ezt a két mondatot. Én azt reméltem, hogy, és nem úgy lett. Én azt gondoltam, hogy, és nem úgy lett. van különbség a kettő között, és pedig az azt gondoltam rovására, ez egy rosszabb eset. Figyelj csak meg, ha azt mondom, hogy én azt reméltem, ebben van azért valami kis lebegés. Hát reméltem, hát nem úgy lett, de reméltem. Ebben van egy kis lebegés, de az, hogy én azt gondoltam, ebben merevség van. Nem így van? Az egyikben van egy kis szabad lebegés, az is fáj, ha nem úgy lesz, ahogy reméltem. De azt még valahogy az ember jobban földolgozza, mert az remény volt. De ha azt mondom, hogy én azt gondoltam, abban van egy gondolkodásbeli merevség, és ez nagyon meghatározza az életet. És hogyha azt gondoltam, és nem úgy lett, abból ilyesmik lesznek, mint ennél a Naamánnál, hogy megsértődik, és ott hagyja Elizeust is, meg az Istent is, meg mindent. Ő vele így ne bánjanak, és neki ilyen gyerekes dolgokat ne mondjanak. Hát testvéreim, egy kicsit vegyük szemügyre ezt a Naamánt. A régi Károli Biblia szépen így mondja a jellemzést, hogy vitéz, hős, de bélpoklos volt. Vitéz, hős, de bélpoklos. A Biblia mindig többet mond, mint amennyit mond. Ez egy történelmi adat, hogy volt egy Naamán nevű hadvezér, aki vitéz, hős volt, bélpoklos. De a Biblia mindig többet mond, mint amennyit mond. A több pedig az, hogy ez szimbolikus. Vagy ha tetszik, allegórikus dolog. Minden ember egy kicsit ilyen. Vitéz, hős és bélpoklos. Kifelé lehetőleg vitéz, hős, okos ember, szép asszony, fiatal, vitéz, hős, és befelé pedig szegény, bélpoklos. Ez a Bibliának a szava, ez az mondom, amit több, mint amit eredetileg mond. Itt nem egy emberről van szó csupán, hanem egy ember definícióról, egy ember szemléltetésre, egy mélyebb ember fogalmazásról. Minket embereket ez jellemez, hogy sokféle külső vonatkozásban vitéz, hősök vagyunk, és belül valahol bélpoklosak. A szép ruháink fedik a testünket, amelyen a bélpoklosságnak a kiütései vannak. Na most nekünk van belső valónk, és van külső viselkedésünk. A külső viselkedésünket az határozza meg, hogy vitéz, hős. A belső valónkat az határozza meg, hogy bélpoklos. És hát ebből sok baj származik, ebből a kettősségből. Naamán is külsőképpen harcokat, csatákat megnyerő vitéz, hős volt, de közben terjedt testén a bélpoklosság. És hát így közeledett a királyhoz, először rossz címre ment, azt hitte, hogy majd a király meggyógyítja, aztán a megijedt királyt eligazította Elizeus, hogy küld ide hozzám. És akkor jött az, én azt gondoltam, hogy majd a király. Hát Elizeus nem volt gazdag ember, biztos valami kis sárkunyhója volt valahol. Aztán hát legalább illett volna kimenni és meghajolni hát a hadsereg parancsnok úr előtt, de Elizeus még csak ki sem ment a sár kunyhója ajtaján, hanem kiüzent, hogy menj el a Jordán vizébe, aztán hétszer merítkezzél meg. Hát halálosan megsértődött, érthetően. Mert neki volt ez, hogy én azt gondoltam. És ebben, hogy én azt gondoltam, ebben még teológia is volt. Mert kitűnik a szövegből, ha figyelmesen hallgattátok, hogy ebben teológia is volt. Én azt gondoltam, hogy az Isten nevét segítségül hívja, imádkozik, szertartásokat, kezét ráteszi, megsimogatja, és hát aztán majd az Isten. Tehát neki még teológiai gondolatai is voltak. És hát nem úgy lett. És mondom, már-már az egész ajándék, amit Isten készített neki, már-már semmivé lett a sértődöttségén. Még egyszer mondom, testvéreim, nagyon sok mindent elmulasztunk, elrontunk az életünkben sértődöttségeink miatt, mert én azt gondoltam, én azt követelem, és hát nem úgy vannak a dolgok. És szeretném, ha kiszélesítenénk ezt az életünk minden területére, mert mindenütt érvényesül, mindenütt ismétlődik sajnos ez a dolog. Hát kezdjük itt, hogy én azt gondoltam, hogy az Isten, az olyan Isten, És nem olyan Isten. Olyan Isten, aki a gyerekemet megvédi, és a gyerekemmel baj lett. A házasságomat megvédi, és a házasságom szétment. Hogy a testemet megvédi, és ime beteg lettem, és így tovább. Én azt gondoltam, hogy az Isten, hát testvér, lazíts, hogy nem olyan az Isten, mint ahogy te gondoltad. Ha mindjárt összetesszük az esünket, és úgy akarjuk meghatározni, milyen az Isten, akkor se olyan az Isten. Más, egészen más az Isten. Tehát igenis, nagy bajok származhatnak a lelki életünkre, hogy én azt gondoltam. Aztán ez már az én külön területem, majd, hogy nem hobbim, hogy van ilyen, hogy én azt gondoltam, hogy a Biblia. Hogy a Biblia az Istennek ilyen csalatkozhatatlan, csodálatos, tökéletes szava. Én azt gondoltam. Nem, a Biblia csodálatos edény, emberi edény, cserépedény, amiben időnként csodálatos isteni tartalom ömlik. Na, szóval egy másik, tehát én azt gondoltam. És így folytathatjuk tovább. Én azt gondoltam a feleségemről, én azt gondoltam a férjemről, hogy az ilyen házastárs lesz, és ezt fogja csinálni, és nem csinálja. Pedig én azt gondoltam. Hát miért gondolod azt? Vagy a gyerekeimről. Én azt gondoltam, hogy ennyi áldozatért, amennyit én a gyerekeimért hoztam, hát valamit csak visszakapok. Én azt gondoltam, és nem kapsz vissza semmit. És akkor vége a világnak. Muszáj, hogy a világ olyan legyen, ahogyan te elgondoltad, testvérem. Egyik tudomás, hogy nekünk vannak gondolataink, de a világ más. És szinte nevetséges azt mondani, hogy alázatosnak kell lenni. És az alázatosság az, hogy az én azt gondoltam jait lecsöndesítjük a valós világ adataira. Hogy ez van, ez a világ van, és nekem ahhoz kell igazodni, nem tudom én a világot az én azt gondoltam jaihoz erőltetni. Tehát igenis alázatosan el kell fogadni, hogy a világ olyan. És az én elképzeléseimet, azoknak a merevségét föl kell lazítani, és fölismerni a valóban az igazat, a kedveset, a szépet. Régi fölismerésem, még egyszer elmondom, az emberek részint illúziókban élnek, részint hát rákényszerülnek a valóságra, hogy abban is megkeressék a helyüket. De hát mindenki olyan jajgatva találja meg a helyét, hogy hát az illúziók, amiket álmodok, az lenne az igazi. Én pedig eljutottam jó néhány évvel ezelőtt erre a fölismerésre, hogy a valóság az gazdagabb, szebb, mint a mi illúzióink. Jobb a valóság, mint az illúzió. Csak meg kell találni a valóságnak a kulcsát, a valóságnak a lehetőségét, a valóságban rejlő isteni áldásokat. A valóság többet ér, mint az illúzió, testvéreim. Na még egy gondolatot erről, hogy Bél poklos volt. Itt is azt mondom, hogy a Biblia többet mond, mint amennyit mond. Mert hát ez, hogy Bél poklosság, lepra, mind a mai napig kísért szenvedéseket okoz, halálba visz embereket, bár ma már megtalálták a leprának az orvosságát, csak hát általában a szegények, a harmadik világ emberei lesznek bélpoklosak, és oda nem jut el a gazdag világnak az ajándéka, az orvossága. Na mindegy, a lényeg az, hogy a lepra vagy a bélpoklosság az egy bizonyos bőrbetegség. Egy bizonyos bőrbetegség, ami elhatalmasodik, és aztán halál a vége. Abban az időben végképp gyógyíthatatlan betegség volt. De most ebbe akaszkodjunk egy kicsit bele, hogy bőrbetegség. Ezt én egy kicsit mondom, szimbolikusan úgy értem, hogy a bőrünk az a felület, ahol érintkezünk a világgal. Bőrbetegség talán szabad egy kicsit mondom allegorizálva, vagy szimbolikusan talán szabad így érteni. A bőrbetegség azt jelenti, hogy valahogy rosszul érintkezünk a világgal. Allergiás betegségeket ismeritek, egészen parányi kis behatások, virágpor, ez az nem is tudják orvosok, hogy hányféle kis apró behatás allergiás tüneteket vált ki. Hát az allergiánál egy kicsit súlyosabb dolog az, hogy bélpoklos. De igazából itt is erről van szó, hogy a világgal való érintkezésünkben megfertőződtünk, és belepusztulunk. És ez most vedd úgy, testvére, hogy Istennek a kedves figyelmeztetése a te számodra, hogy nem tudsz érintkezni a világgal, belebetegszel a világgal való érintkezésbe. Hát a világ körülötted, a család, a munkahely, esetleg ez a gyülekezet, baráti kör, főnökök és beosztottak, ez mind a világ, és Isten arra emlékeztet, hogy nem tudjuk ezt jól csinálni, megsebesülünk ebben a világgal való érintkezésben, és hát itt kellene valami orvoslást, valami ilyen csoda gyógyulást kapni. Elfogadjátok-e, testvérem, ezt a szimbolikus magyarázatot, nem kötelező, mert tényleg még a ráncolós, homlokú teológusok is aggályukat jelentenék be, hogy így nem szabad a Bibliát értelmezni, de én bátran értelmezem így, hogy igenis sokféle betegségünk, ilyen bőrbetegség, ilyen szellemi bőrbetegségünk van, ilyen leprások leszünk, mert rosszul érintkezünk a világgal, begyűnnek a világ fertőző hatásai a bőrünk alá, holott maradhatnának a bőrünkön kívül is. Hát itt mit lehet csinálni? A világot nem lehet megváltoztatni. Azokat a finom, vagy nem egészen finom, hanem nagyon is durva behatásokat, amik a bőrünkön belül, a bőrünk alá behúzódnak, ezeket kiiktatni nem lehet. Tehát akkor valami más a megoldás, valami belső megoldás van. És ez a belső, ez valami ilyesmit jelent negatíve, hogy gyenge az ellenállásod a világnak a beütései, behatásaival szemben, gyenge a belső ellenállás. Meg kellene erősödni belül. Ez a kifejezés nagyon muzsikál most bennem, hogy belső források vannak. És ha azok a belső gyógyító források föl nem fakadnak, akkor a külső hatás erősebb lesz. Egyelőre csak úgy általánosan mondom, mert vallom azt, hogy minden embernek vannak belső forrásai. Sajnos bedugaszolt, letaposott, nem működő belső forrásai, de vannak, csak ki kéne tisztogatni. Vannak minden embernek belső forrásai, mert embernek lenni az azt jelenti, hogy forrástól jönni, forrás emberré lenni. Jézus egyenesen azt mondja, aki hisz én bennem, élő víznek a folyamai ömlenek belőle, tehát forrás emberré lehetünk. De persze a kezdete az, hogy belső forrás, ami engem magam erőssé tesz. És a dolognak a folytatása, a keresztjén folytatása, mert amit idáig mondottam, az egyetemes emberi. Ezt tudják a buddhisták is, ezt tudják a kínai bölcsek is, amit mondottam, hogy igen, és minden emberben van belül egy belső forrás. A keresztjén gondolat az, hogy ennek a belső forrásnak a elkezdője, bevégzője, a kitisztogatója, az igazi magva tartalma Jézus Krisztus. Jézus Krisztussal való kapcsolatban fakadnak föl a belső források, amik a lepra fertőzésekkel, a külső világban jövő fertőzésekkel szembe erőssé tesznek minket. Ezt a befejező gondolatot is szívlejétek meg, testvéreim. Föltáratlan belső források vannak, és ezért olyan gyenge az ellenállás. Ezeket föl kellene szabadítani, föl kéne tisztogatni, és a mi számunkra Isten egy kiváltképpen való utat, csodálatos utat adott, Jézus Krisztus a neve. Ő az életnek a forrás, az élet vize, a megújító forrás, ő általa fakad föl a mi bensőnkbe. Vele kell a kapcsolatot keresni, és akkor egyszer csak megmozdul bennünk valami. Erről külön lehetne predikációt tartani, arról a fajta kereszténységről, amelyik ölbetett vagy imára kulcsolt kézzel várja, hogy majd az Isten elintézi a problémáimat. És van az a másik fajta kereszténység, amit én képviselek, aminek a lényeg az, hogy az Isten engem mozgósít, hogy én a magamban eltemetett, beásott forrásokat segítsem fölfakasztani, illetve hát Isten segít inkább Jézus Krisztusban, de az én felelősségem, az én tevékenységem, az én engedelmességem, az én gyakorlatozásom nem maradhat ki. Ez tehát a Naamán történetének, mondom, a csattanója, ez a jelképes magyarázat. Sokszor bizony poklosokká leszünk, mert olyan erősek a behatások, és főként, mert olyan gyengék a belső források. Vidd magaddal ezt a szót, ezt, hogy benned belső forrás van, fakadjon fel az a belső forrás, és ehhez Jézus Krisztust adta Isten segítségül. Ő benne, ő általa fakadnak föl az életnek csodálatos, győzelmes erői. Imádkozzunk!